Két ember vesztette életét két balesetben ma reggel Fejér megyében a jeges lefagyott utakon.
Csaknem 100 000 hektárnyi földterületet öntött el a belvíz az országban. Ennek fele vetés, szántóterület.
A nyugati határszakaszon két óránál hosszabb várakozási időre is lehet számítani egyes átkelőknél.
Ez a Duna Televízió híradója. A két műsorvezető, Ciprus Éva és Asbóth József.
Köszöntjük nézőinket.
Jó estét kívánok!
Hét ember vesztette életét két balesetben ma reggel Fejér megyében a jeges lefagyott utakon.
A Székesfehérvár környéki balesetekben a mentők 25 sérültet láttak el.
A hetes úton hárman haltak meg, amikor árokba borult az Alba Volán Székesfehérvár és Füle között közlekedő menetrend szerinti járata. A helyszínről egy életveszélyes és 6 súlyos állapotban levő, továbbá 11 könnyebben sérült utast szállítottak el a mentők. Hárman a veszprémi, a többiek a székesfehérvári kórházba kerültek. A Fejér megyei katasztrófavédelmi igazgatóság ügyeletésének tájékoztatása szerint az oldalára borult buszta tűzoltók darus kocsival emelték fel. A jármű ezen a héten esett át a szokásos műszaki vizsgálaton, közölte az Alba Volán RT. A menetrend szerinti járat Szabadbattyán felől haladt Székesfehérvár irányába, amikor a jármű vezetője észrevette, hogy egy személyautó az árokba csúszott. A buszsofőrje elmondása szerint működésbe hozta a retardert, azt a műszaki berendezést, amely a fékpedál lenyomása nélkül lassítja le a járművet. A busz a lefagyott úton megcsúszott, villanyoszlopnak ütközött, majd az oldalára borult.
Az elmúlt 5 évben több mint 20 olyan buszbaleset történt a magyar utakon, amely halálos áldozatot is követelt.
A szerencsétlenségek közül az egyik legemlékezetesebb 2002. július 1-én Balaton-Szentgyörgy közelében történt, ahol egy körforgalmú kereszteződésben felborult egy lengyel utasokat szállító turistabusz. A balesetnek 20 halálos áldozata volt, 31-en megsebesültek. 2004. januárjában 5 ember életet követelt az a karambol, amely Gyöngyöskül területén a 3-as főúton következett be. A Mátra Volán járatával frontálisan ütköző kisbusznak valamennyi utasa meghalt. 2005. január 21-én Csongrád megyében a 43-as főúton Ferenc Szállás és Kiszombor között egy kamion és egy román kisbusz karambolozott. A balesetben egy személy meghalt, többen súlyosan megsérültek. Tavaly augusztusban pedig egy spanyol turistákat szállító busz ütközött össze egy kamionnal és 2 személyautóval, aminek következtében 5-en vesztették életüket.
Javult, de továbbra is kritikus Ariel Sharon állapota, közölték a jeruzsálemi Hadassza kórház orvosai, miután újabb CT-vizsgálatot hajtottak végre az izraeli miniszterelnökön.
A legutóbbi CT-vizsgálattal a koponyaüri vérzést és a nyomást ellenőrizték. A sábát elmúltával adott legfrissebb tájékoztatás szerint nem következett be további vérzés, és nincs jele annak a heves koponyaüri nyomásnak sem, amely miatt harmadszor is megműtötték a súlyos agyvérzéssel kórházba szállított politikust. Sharon állapota stabil, de továbbra is mesterséges kómában tartják, és a holnap reggeli újabb konziliumon döntenek arról, hogy az eredeti terveknek megfelelően holnap felébresztik-e.
Iráni-orosz tárgyalások kezdődtek Teheránban arról a moszkvai javaslatról, amelynek értelmében Oroszország területén dúsítanának uránt Irán számára.
Külpolitikai híreink következnek röviden.
Az orosz ajánlat arról szól, hogy a két ország alapítson vegyes vállalatot, és ennek keretében végezzen Irán urándúsítást orosz területen. Az elképzelés szerint Irán csak egy alapanyagot állítana elő, amit Oroszországba szállítanának, hogy a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség ellenőrzése alatt urándúsítsanak. Ezzel elkerülnék, hogy Teherán maga végezze a dúsítást, ami elvileg képessé tenni atombombához szükséges hasadóanyag előállítására. A német kancellár egy héttel az amerikai elnökkel való találkozója előtt bírálta a guantanamoi börtönt. Angela Merkel, aki tavaly november óta tölti be a kancellári tisztséget, első kormányfői látogatására utazik Washingtonba. Szerinte más megoldást kell találni a foglyokkal szembeni viselkedésre. Merkel szerint a témát mindenképpen megvitatják majd George Bush elnökkel. Fegyveresek elraboltak egy amerikai újságírónőt az iraki fővárosban, tolmácsát pedig megölték. Az újságírónő épp úton volt egy szunnita arab politikushoz, hogy interjút készítsen vele. A túszejtők egyelőre nem ismertették követeléseiket. Csaknem 100 000 ember telepítettek ki Kína északnyugati részén azokról a területekről, amelyeket 1 méter magasságot is elérő hó temetett be. A tavaly évvége óta tartó hófúvások csaknem 225 000 embert vágtak el a külvilágtól, és legalább 10 000 haszonállat pusztulását okozták.
Csaknem 100 000 hektárnyi földterületet öntött el a belvíz az országban, ennek fele vetés, szántóterület.
Vas megyében vízátfolyások miatt zártak le útszakaszokat. A lezárások napokig is tarthatnak.
A Kisalföldön is megkezdődött az olvadás. Az országosan elöntött terület nagysága elsősorban a Hanságban és a sziget közben megjelenő belvíz miatt emelkedett. Az elmúlt napon a 123 állandó és 2 mobil szivattyú telep összesen 8,6 millió köbméter belvizet emelt át a csatornákba. 47 tározóban 49,2 millió köbméter belvizet tároznak. A védekezési munkálatokban 546 ember vett részt 169 gépkocsival és 43 munkagéppel. Belvízvédelmi készültséget összesen 57 szakaszon rendeltek el a vízügyi hatóságok, ebből 28 helyen elsőfokú, a többi helyen másodfokú van érvényben. Az érintett területeken 30 önkormányzat is elrendelt belvízvédelmi készültséget, közülük 10 másodfokút. Ezek a települések Paszab, Tiszabercel, Vaskút, Fegyvernek, Görbeháza, Nádudvar, Kunszentmárton, Köröstarcsa, Murony és Kamut.
A nyugati határszakaszon a Romániából kiutazó vendégmunkások nagy száma miatt 2 óránál hosszabb várakozási időre is lehet számítani egyes átkelőhelyeken.
Utazás előtt érdemes tájékozódni az átkelőhelyek aktuális forgalmáról.
A katolikus protestáns karácsonyt 13 nappal követő ortodox karácsony után a nyugat-európai munkahelyükre visszatérő román, ukrán és szerb vendégmunkások miatt nagy a forgalom a határokon ezen a hétvégén. Ártánnál 1 órát kellett várni a Romániából érkezőknek. A határőrök 5 sávon engedték át a főként román, olasz és spanyol rendszámú autókat. Hasonló volt a helyzet a többi keleti átkelőnél is. Létavértestől Záhonyig zavartalan forgalomról, míg az ukrán szakaszon Beregsurajnál 60 perces várakozásról számolt be híradónknak a nyírbátori határőr igazgatóság sajtóügyeletese. Tanyik József szerint szombaton estétől már arra kell felkészülni, hogy tovább tart az átkelés a határokon. Az utazók az 1-456-7101-es telefonszámon, illetve a www.hor.gov.hu internetes oldalon folyamatosan tájékozódhatnak a forgalom alakulásáról.
Hegyeshalomban a magyar és osztrák határőrök minden kaput megnyitottak és 9 sávon ellenőriznek. A sok száz kilométerről elcsigázottan érkező többnyire román és ukrán vendégmunkásoknak a nyugat kapujában így is 2-3 órát kell várakozniuk.
Hát már nem aludtunk, már éjszaka nem aludtunk. Hát mindig ilyen volt szerintem. Mindenki szeretné, ha javulna jobban minden.
Azt nem értem, uram, hogy Magyarország 2 vagy 3 éve Euróunióhoz tartozik, és mindig 3 órát várunk a határon. Vagy kimegyünk, vagy bejövünk az országba. Teljesen közömbös.
Az átkelő parancsnoka szerint teljes létszámmal dolgozó állománya már így is a fizikai tűrőképesség határán teljesít.
Az ellenőrzést ennél jobban gyorsítani nem lehet. Schengen külső határaként az utasokat szigorúbban kell ellenőrizni, nagyon sokat gépre kell vinni. Jelenleg az áteresztő képességünk felső határán vagyunk.
A határőrök szerint a több kilométeres araszolás helyett célszerűbb, ha az utazók a kópházi vagy a soproni határátkelő helyet választják.
A határőrség tájékoztatása szerint a Hegyeshalomnál ma napközben tapasztalt 120 perces várakozási idő várhatóan holnapig nem rövidül jelentősen, mert nem csak Romániából indultak útnak a vendégmunkások Nyugat-Európába.
Az este és az éjszaka folyamán számítunk arra, hogy a Szerbiából megindulnak visszafele, szintén Hegyeshalom fele. A határőrség azt javasolja, tekintve, hogy most 2 órás a várakozás és 9 sávon történik a kiléptetés, hogy főleg a magyar állampolgárok válasszák inkább a fertődi határátkelőt, a sopronit vagy a rajkai közúti átkelőket.
Szlovénia felé továbbra is a beutazás feltétele a hólánc megléte. A Horvátországba utazóknak pedig rendelkezniük kell járművenként legalább 1 láthatóságot biztosító foszforeszkáló sárga mellénnyel. A láthatósági mellény hiányát a horvát rendőrség az országhatáron belül pénzbírsággal bünteti.
az összes határátkelő helyen működik olyan berendezés, amelynek segítségével bármilyen radioaktív anyagot megtalálnak a vámosok.
Az úgynevezett sugárkapu folyamatosan üzemel, ám szerencsére szinte alig van dolga.
Kevesen tudják a határon várakozók közül, hogy nem csak a pénzügyőrök ellenőrzik őket. Minden Magyarországra belépő utazó közúton, vasúton egyaránt átmegy ugyanis egy a radioaktív anyagok kimutatására alkalmas sugárkapun. A berendezés azonnal hang- és fényjelzést ad, amikor valamilyen sugárzást érzékel. Itt a román határon Ártánnál általában havonta egy-két alkalommal kerül sor riasztásra, ám szerencsére eddig mindegyik vaklármának bizonyult.
A sugárkapu érzékenységére jellemző, hogy volt olyan, amikor egy utas át akart kelni a határon, a sugárkapu bejelzett, természetesen mi azt hittük, hogy valamilyen radioaktív anyagot próbál meg átszállítani a határon, de a vizsgálat végén kiderült, hogy tulajdonképpen ez az utas előtte nap betegsége miatt egy kórházban sugárkezelést kapott.
Nem csak egy sugárkezelt utas, hanem néhány teherszállítmány, például a kerámia is olyan, hogy azonnal beindítja a berendezéseket. Ilyenkor a pénzügyőrök azonnal leállítják a teljes forgalmat, és egy kéziműszerrel vizsgálják meg a járműveket. Ártánnál nem csak a sugárkapu, hanem egy elkülönített terület is a biztonságot szolgálja. Ide irányítják a veszélyes anyagokat, benzint, robbanóanyagot, savat szállító teherautókat, és a földhányásokkal körülvett depóban a normál forgalomtól biztonságos távolságban vizsgálják át őket.
Január 1-től a nyugdíjak és a nyugdíjszerű szociális ellátások az évenkénti rendszeres növekedés keretében 4,3%-kal emelkedtek. Emellett elindult az 5 éves nyugdíjkorrekciós program is.
A közel 3 millió nyugdíjas 2006-ban átlagosan havi 2600 forinttal kaphat több nyugdíjat. Januárban a nyugdíjfolyósító intézetek már az emelt összegeket folyósítják. Az öregségi nyugdíj minimum 25.800 forint, az átlagos öregségi nyugdíj 65.000 forint fölött lesz idén. A teljessé váló 13. havi nyugdíj kifizetését két részletben, márciusban és novemberben kapják meg az érintettek. A méltányossági nyugdíj emelésre vonatkozó várakozási idő 3 évre csökkent. Emellett a nyugdíjasok rendkívüli indokolt esetekben egyszeri segélyt is kaphatnak.
A megyei nyugdíjbiztosítási igazgatóságok azokat a váratlanul megszorult helyzetbe került nyugdíjasokat egyszeri, jelentősebb mértékű segélyezésben részesíthetik, akik a körülmények folytán erre rászorultak.
Idén a 75 év feletti egyedülálló nyugdíjasok jogosultságot szerezhetnek az időskorúak járadékára is. Ha a jövedelmük nem éri el a nyugdíj minimum 130%-át, azaz a 33.540 forintot, akkor jövedelmüket erre a szintre kiegészítik. 2006-ban elindult az 5 éves nyugdíjreform is, amelynek első lépéseként a saját jogú nyugdíjjal nem rendelkező özvegyek nyugdíjának mértéke 50%-ról 55%-ra emelkedik. A Fidesz szerint a nyugdíjemelések értékét nagyban növelni, ha azokat nem eseti döntésekkel, adományként adná a kormányzat, hanem egy valóban kiszámítható nyugdíjrendszer teljesítéseként biztosítaná a valódi szükségletekre.
Mindig egyedi döntésekkel adják meg a nyugdíjemelés mértékét, valamelyest az infláció fölött, de nyilván figyelembe kell venni a sajátos nyugdíjas vásárlói kosarat, azt a fajta teljesítményt, amit a nyugdíjasoktól megkíván az ő sajátos fogyasztói szokások.
A nagyobbik ellenzéki párt a negyedik takarékossági nyugdíjpillér bevezetését nem tartja a nyugdíjasoknak nyújtott valódi támogatásnak, csupán olyan kormányzati propagandának, amely egy meglevő befektetési lehetőséget kíván állami segítségként bemutatni.
Az Országgyűlés Költségvetési Bizottságának összehívását kezdeményezi a Fidesz, hogy meghallgassák a kormány beszámolóját a Budapest Airport eladásának részleteiről.
Az MSZP kész tárgyalni az általa sikeresnek minősített tranzakcióról.
A Fidesz azt javasolja a kormánynak, hogy mielőbb hozza nyilvánosságra a Budapest Airport privatizációjával kapcsolatos összes dokumentumot.
Teljesen érthetetlen számunkra, hogy miért kell titkolózni még ebben az ügyben, hiszen az adásvétel állítólag megtörtént, a pénz állítólag befolyt. Most már az is nyilvánosságra került, hogy a kormányzat mire szeretné ezt elkölteni. Akkor nem egészen értjük, hogy miért van még szükség arra, hogy ez a titkolózás fönt maradjon.
Varga Mihály szerint a megválaszolatlanul maradt kérdések közé tartozik, hogy megszegte-e az APVRT a saját belső utasításait a pályázat elbírálásával kapcsolatban. Köttettek-e háttérmegállapodások a különböző Budapest környéki repülőterek fejlesztésével kapcsolatban? Mi lesz a dolgozók és a munkaadók között megkötött megállapodásokkal? Illetve miért a MÁV szervezésében is részben állami pénzből kívánja Kóka János megépítetni a gyorsvasutat Ferihegy és a belváros között? A szocialista Szabó Lajos úgy reagált, bár Veres János pénzügyminiszter egyszer már tájékoztatta a képviselőket az ügyletről, nem zárkóznak el a további tárgyalástól.
Mi a Költségvetési Bizottságban minden házszabályszerű, értelmes ügyről hajlandóak vagyunk tárgyalni, és állunk elébe a legnagyobb ellenzéki párt kezdeményezésének. Ott leszünk a bizottsági ülésen.
Az APVRT szóvivője ugyanakkor azt közölte, az országgyűlési képviselőknek a privatizációs szerződés december 18-i aláírása óta lehetőségük van arra, hogy betekintsenek a dokumentumokba, ám ezt még egyetlen képviselő sem kérte.
Hazánk gázimportjának 90%-a Oroszországból származik. Gázvezeték nélkül is érkezik hazánkba fűtőanyag a propán-bután, amely keverve és tisztán is a földgáz alternatívája lehet.
Az egyik ezzel kereskedő dunaalmási telephelyű cég a gazdasági tárcánál tervezett stratégiai tartalék egynegyedét biztosítani tudná már 2009-re.
A propán-bután gáz is földgáz származék. Egy a zömében metán tartalmazó földgázban kis százalékban felelhető anyagok közül. A Komárom-Esztergom megyei dunaalmásra Kazaksztánból, Romániából és Oroszországból köz, illetve vasúton érkezik ez a fűtőanyag.
Cseppfolyós propán-bután gázt vagy propángázt lehet levegővel higítani úgy, hogy a földgázzal azonos paraméterű Vobi számú anyag álljon rendelkezésre, és ez ráadásul a vezetékes gázhoz 50%-ig keverhető.
Vagyis a mostanihoz hasonló nyomáscsökkenést ezzel a keverékkel ellensúlyozni lehetne. Sőt, szükség esetén a földgáz teljesen kiváltható. A földgázüzemű berendezések propánnal is gond nélkül működnek. Igaz, drágábban.
Ha a betárolás nyáron a nyári gázárakon történhet, megfelelő mennyiségben, akkor mindösszesen 50%-kal leszünk drágábbak, mint adott esetben a földgáz üzem.
Viszont ha hozzáveszük, hogy vegyes üzemben télen olcsóbban fűthetünk, a cégvezető szerint 3-5 éven belül megtérül a kiadás. Dunaalmáson 2008-ig mintegy 10 milliárd forintból építi meg a cég azokat a tartályokat, amelyek 300 millió köbméter földgázt kiváltó mennyiségű propánt tárolnak majd.
Bár a Tandíj botrány egyik érintettjeként emlegette a sajtó, sem Tandíjról, sem botrányról nincs szó a Modern Üzleti Tudományok Főiskolájának esetében.
Képzésfejlesztési díjának bevezetésére ugyan a hallgatói önkormányzat és az oktatási tárca is rábólintott. Az ombudsman szerint viszont a tatabányai főiskola jogszerűtlenül járt el.
A főiskola az idei tanév első fél évében a beiratkozás feltételeként képzésfejlesztési díj címén 20 ezer forint befizetését írta elő a hallgatóknak, az oktatási jogok biztosa szerint jogtalanul. A díjból az iskola többek között internet hozzáférést biztosított, a hallgatókat SMS-ben, e-mailen értesítette vizsgaeredményeikről, a gólyák és a végzősök közösségi programjait, valamint tanulmányi csoportmunkák kiadásait fedezte. A díjra hivatalos panasz a fél év során nem érkezett.
Hivatalosan nem keresett meg minket a hallgatói önkormányzatot és engem, mint a HÖK elnökét, senki, hogy itt jogtalanul szednek tandíjat, és ezt neki sürgősen fizessék vissza.
Elmúlt fél évben beszedett díjat nem tudjuk visszafizetni, hiszen a hallgatók igénybe vették ezeket a többet szolgáltatásokat. Ezek a eddig nem volt kimutatható, hogy ki mennyit vett ebből igénybe.
A díj a legfrissebb felsőoktatási felvételi tájékoztatóban már nem szerepel. Helyette februártól külön szolgáltatásokra lebontott csomagokat kínál a hallgatóknak a főiskola.
Sokan nem is gondolnák, hogy az immáron Szegedig tartó M5-ös autópálya nyomvonalán nem a mérnökök vagy az építőmunkások, hanem a régészek töltötték el a legtöbb időt.
A feltárást vezető Szalontai Csaba csapatával 39 hónapig vizsgálta, hogy mit rejt a föld.
Hihetetlen mennyiségű régészeti lelet került elő az M5-ös autópálya építését megelőző feltárások során. 80 hektárról közel 15 tonnányi csontmaradványt és tárgyi emléket gyűjtöttek össze.
Ez egy olyan nagyságrend, ami más dimenzióba helyezi a régészet eredményeit,
és valószínűleg az elkövetkezendő éveknek a nagy feladata lesz, hogy ezekből a új információkból, vagy az új információ mennyiségből szakmai eredményeket próbáljunk majd meg kicsikarni, és vélhető az is, és számíthatunk arra, hogy esetleg új tudományos eredmények is a tudományasztalára fognak kerülni.
Előkerült egy kunvités sírja, találtak egy teljes szarmatafalut és egy 4000 éves hídmaradványt is. Eddig sokkal kisebb mennyiségű leletre alapozták a valaha itt élt népek szokásairól alkotott elméleteket, amelyeket gyökeresen megváltoztathatnak az új eredmények. A feldolgozás azonban még 10 évig is eltarthat.
A nemzethez tartozás tudatát erősítették Bonyhádon. Vas Albert napot tartottak az erdélyi magyar regényíró, novellista, költő, közíró és emigráns politikus emlékére.
A program sorozat egyik legnagyobb eseménye a Vas Albert országos szavalóverseny döntője volt. Ennek színvonalát jelzi, hogy a viadalt 22 elődöntő előzte meg.
Országos verseny a régi ország határok között. A döntőbe kisebbségben élő magyar versenyzők is bejutottak. Pék Domonkos Ibolya a délvidéki Zentáról érkezett. Azt mondja, ott elsősorban amiatt kedvelik a vasverseket, mert azok, mintha nekik és róluk szólnának.
Minden napjainkat meg kell küzdenünk, ugyanúgy, ahogy Vas Albert is tette. És hát... a versek azok adnak erőt ehhez.
A szavaló versenyen csak nem 500 versenyző állt pódiumra, Vas Albert prózákkal, illetve versekkel.
Nem akartunk mi semmi mást, csak élni. Szántani, vetni és remélni.
A zsűri elnöke úgy véli, a magyarságnak ma is szüksége van a kisebbségek, a haza, a nemzet szeretetére, az embernek maradásra. Vas Albert munkássága ezért most is aktuális.
Egy nemzet akkor él, hogyha újra és újra reprodukálni tudja azt az erőt, amely szükséges a túléléshez. Vas Albert könyvei olyanok, mint az az éltető nedvesség, amelyik, hogyha eljut egy gyökérhez, akkor ennek a gyökérnek a számára életet jelent majd.
Így erősödhet a nemzethez tartozás tudata, mondja a szakember, aki abban is biztos, hogy Vas Albert munkásságát nem sokára végre rangján kezelik majd Magyarországon. Takaró Mihály szerint ugyanis bár a politika sokáig a háttérbe szorította azt, de hogy épp egy vasversben áll, a víz szalad, de a kő marad.
Megúszta. Sirilla György hagyományosan minden évben Vácott szeli át először a Fagyos Dunát.
Ezúttal komoly küzdelmet vívott a habokkal.
Ezen a délutánon csak a specialisták merészkedtek az egyfokos Dunába. Bár jégzajlás, hó láthatóan nem nehezítette Sirilla György dolgát, így is elég felkészülést igényelt a több mint 2 kilométeres táv.
Általában hetente kétszer szoktam a Dunába úszni, egy 8-10-15 percet, ez nagyon fontos, hiszen itt azért már másfél-két perc után a végtagok kezdenek émberedni, és az a testet ugye átjárja.
Az egészséges életmód és a testmozgás mellett kampányoló jégember mintegy 10 percet tempózva ért partot. A jutalmul kapott csokorrépa is jól jött, hiszen az úszóból sokat kivett az erős hullámzás. Sirilla György a következő 2 hétben Baján és Nagymaroson szeli át a Dunát.
Kedves nézőink, a híradó véget ért, köszönjük figyelmüket.
Viszontlátásra.
Viszontlátásra.
Köszöntöm Önöket, sajnos tragédiával kezdődik a 2006-os év a magyar sportban. Életének 32. évében tragikus hirtelenséggel elhunyt Zavadszky Gábor. A magyar válogatott az FTC, az MTK és a Dunafer korábbi labdarúgója, aki az utóbbi években Cipruson futballozott.
Zavadszky Gábor 1974. szeptember 9-én született Budapesten. 2004 nyarán lett az Apollon Limassol játékosa. Itthon a Ferencváros, a Dunafer, valamint az MTK csapataival egyaránt bajnoki címet nyert, tagja volt a Zöldfehérek bajnokok ligájába jutott csapatának, valamint az Atlantai Olimpián résztvevő válogatottnak is. 4 ízben ölthette magára a nagy válogatott mezét.
A szerdai mérkőzésen a Gábort le kellett cserélni egy sérülés miatt, amely sérülés valószínűleg a lovagló izmában keletkezhetett, egy szakadás, egy részleges szakadás. Egyelőre mindenki értenül áll amit a történtek előtt, ugye most mindenki vár a bontolás eredményére, amelyet nem csak a klubnak az orvosa felügyel, hanem a kormánytól is kértek egy orvos, plusz még egy hivatalos orvos is végül, szóval három orvos is felügyeli a bontolását, mindenki nagyon kíváncsi, várja, hogy mi történt, valószínűleg tüdőembolia okozott a Gábor halálát.
Nagyszerű győzelemmel kezdte szereplését a női kézilabda bajnokok ligájában a Dunafer. Az orosz tárcsapat a Lada Toljatti ellen 30-27-re nyertek hazai pályán a piros-fehérek. A magyar vívósport múlt év végén kinevezett új szakágvezetői idén Budapesten szerezhettek először tapasztalatokat az utánpótlásban rejlő lehetőségekről. A Heraklész Junior Vívó Világkupán tegnap kulcsárgyőző, ma Nébal György beszélt stábunknak a benyomásairól.
A két fegyvernemben nem kevesen 320-an neveztek összesen a junior korúak között. Párbajtőben a 24 magyarból 7-en vívtak a főtáblán. Közülük legtovább a 8-at döntőig 2-en Szényi Péter és Budai Dániel jutottak el. Férfi karban Gémesi Csanás, Szilágyi Áron és Noszeda Tamás egyaránt a döntőbe, vagyis a legjobb 8 közé vívta magát. Vagyis jól vizsgáztak a fiatalok és velük együtt új kapitányuk is.
Másodikától indult egy összevont edzés, mondhatom azt is, hogy edzőtábor a felnőtteknek, amiben a délutáni edzésekben már bekapcsoltak a juniorok, tehát együtt edzettek a felnőttekkel. Én bízom abban, hogy ezek az edzések, tehát a felnőttekkel történt edzések meghozzák a gyümölcsét. Pekingre elképzelhető, hogy egy tehetséges junior beépül a csapatba. Hát célom az, hogy a juniorokat fölzárkóztassuk a felnőtt mezőnyhöz.
Késő este további beszámolókkal várom Önöket, addig is viszontlátásra.
Köszöntöm Önöket, kedves nézőink, jó estét kívánok! Az elmúlt hét csapadékos, borongós napjai után mára végre megnyugodott a Kárpát-medence időjárása. Sokfelé még a nap is kisütött, és ez lesz jellemző a most következő napokban is, hiszen keletről egyre szárazabb, de ugyanakkor egyre hidegebb levegő áramlik ide térségünkbe. Ma éjszaka is kevés lesz már felettünk a felhő, kisebb felhősödésre inkább nyugaton, délnyugaton kell már csak számítani. A hőmérséklet pedig a hajnali órákra általában -3 és -7 fok közé csökken majd. Aztán holnap délelőtt is sok lesz már a napsütés, és ez lesz jellemző a délutáni órákra is, kisebb felhősödésre. Továbbra is már csak délnyugaton, nyugaton kell számítani, a hőmérséklet csúcsértéke pedig holnap a délutáni órákban általában 0 és 4 fok között alakul majd. A frontérzékenyeknek mindenképpen jó híreim vannak, nem kell fronthatással számolniuk, az úton lévők pedig egyre javuló útviszonyokra számíthatnak, azt hiszem ez mindenképpen jó hír. És akkor a folytatásról, hétfőn a nappali felmelegedés egyre mérsékeltebb lesz, és ez lesz jellemző a hét következő napjaira is, az éjszakák pedig nagyon-nagyon hidegek lesznek, akár -10 fok is lehet majd a hajnali órákra. Ezeken a napokon sok napsütésre számíthatunk, hétfőn, kedden, szerdán egyaránt. A nappali csúcshőmérséklet általában fagypont körül tetőzik majd. Éjszaka azonban továbbra is nagyon sok pára, köd, illetve nagyon hideg hőmérsékletek várhatók. Jellemzően -4, -9 fokig csökken majd hajnalra a hőmérséklet. Szerdán aztán egyre nehezebben száll már föl majd a köd, illetve a reggeli pára. Sok helyen számítani kell arra, hogy ez akár a délelőtti órákban is megmarad, de utána ismét előbújik majd a nap. Kedves nézőink, megköszönöm figyelmüket, ha tehetik, tartsanak velünk továbbra is. Most pedig kérem nézzék meg a Kárpát-medence nagyobb városainak holnapra várható időjárási adatait. Viszontlátásra!
Fidesz évindító vasárnapi nagygyűlése után Kósa Lajos országgyűlési képviselővel, Debrecen polgármesterével beszélgetünk. Összeomolhat a nyugdíjrendszer? Túl sok a nyugdíjas, kevés az aktív dolgozó, kifogásolható a magánnyugdíjpénztárak hatékonysága. Gáz volt és lesz. A kérdés mennyiért és honnan? Az ukrán-orosz gázárvita magyar hatásai. A többi között ezekkel a témákkal várja Önöket a heti hírmondó vasárnap, a híradó után.
sokára megkezdődik a legnagyobb iszlám zarándoklat, a Hajj. Hétfőn megmutatjuk, mit kell tudnunk erről a világ legnagyobb egy helyben tömegeket mozgató vallási eseményéről.
Aztán szó lesz egy sajnos szokásos januári témáról, az árkorrekcióról, ami valójában többnyire áremelést jelent. A Kárpát-medencében nézünk szét, és megtudhatjuk, hogy mi mindenért, és hol kell többet fizetni.
Aztán megmutatjuk, hogy milyen az igazi ceyloni tea, miből készül, mivel érdemes igazán ezt fogyasztani, ezt az isteni italt.
Mert ezért is érdemes elmutatni.
Köszöntöm kedves nézőinket, jó estét kívánok, tekintsük át további műsorkínálatunkat egészen éjjel egy óráig. Hamarosan a gyermekeket várjuk a képernyő elé, Paddington medve három újabb kalandjával 18 óra 35 perctől. Ákos 15 hónapig turnézott az Utolsó hangos dal című koncertjével, az előadásokra 135 ezeren voltak kíváncsiak. A 19 órakor látható koncertfilm a turné indító előadáson készült a Kis Stadionban 2004. május 29-én. 20 órától vetítjük az 1968-ban készült Camelot című kétrészes francia játékfilm első részét, amelynek főszereplői Richard Harris, Vanessa Redgrave és Franco Nero.
Bűnösök, vagy nem azok? A szívükben már rég elárultak, és ez bűnnek már elég!
Arthur nagy király volt. A legbátrabb, a legbölcsebb, aki valaha is trónra ült.
A kerekasztal 12 lovagja szolgálta, mégsem volt szerencséje a szerelemben.
A sors nem kegyes hozzád.
A sors még nem mondta ki az utolsó szót, Lance.
Richard Harris, Vanessa Redgrave, Franco Nero és minden idők leghíresebb szerelmi háromszöge musicalben elmesélve.
Camelot. Ma este 8 órakor a Duna Televízióban.